Esti gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó részt.
Felfüggesztették mentelmi jogát.
Erdőtűztó.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtott a lemondását.
Korrupciós
botrány. Balesetet szenvedett.
Aláírták a megállapodást.
Esti gyors, a hírek háttere.
Indul az Esti Gyors, Zsidai Péter szerkesztő nevében is köszönti önöket a műsorvezető, Lampi Ágnes. Arra kérem önöket, csukják be a szemüket, vegyenek egy mély lélegzetet és képzeljék el, amint Mészáros Lőrinc egy füves pályán, menő szerelésben, térd alatti budgyos, kockás szövetnadrágban, fehér kesztyűben éppen golfozik, mondjuk egy hatalmas lökéssel épp begurítja a labdát az egyik lyukba. Sikerült elképzelni? Ugye nem is olyan egyszerű. Kíváncsi vagyok, hogy nevetnek vagy bosszankodnak a képlátán. A mai éppen vasúti innovációs vagy precíziós növénytermesztésű gyakornoki programot indító nemzeti gázszerelő, nem mellesleg az ország második leggazdagabb embere, ugyanis megint új üzletágba vágja a fejszéjét, golfban utazik majd. Persze, mit csodálkozom, hisz megvette már a fél Balaton üdülőket, hatalmas földeket, bankot, erőművet, komplett sajtóbirodalmat, fociklubot, és ki tudja mit még. Maga sincs tisztában vele. De golf eddig nem volt. Már ezt a legnagyobb taglétszámú golf klubot már tavasszal megvette, amely, tegyük hozzá, stratégiai fontosságú helyszínen, Orbánék 60 pusztai majorsága és Mészáros birtokai mellett alcsút dobozon van. Az igazi golfélet láthatóan csak most kezdődik. A pályákat ugyanis Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző vásárolta meg, Mészáros Lőrinc golfklubja pedig tőle bérli azokat. Lassan már fel sem tűnik egy-egy ilyen nyilván milliárdos biznisz, legfeljebb rövid hír. Ahogy az sem viszi már át az inger küszöböt, hogy a miniszterelnök apja is érintett, igaz, miért ne fektetne be, nyilván ő is profi golfos. Ahogy talán Mészáros Lőrinc is azt szeretne lenni. És ehhez ugyan a legmenőbb felszerelést meg tudja venni, golfosnak valahogy mégis születni kell. Na szóval, ha még nem csukták be a szemüket, kérem, most már tényleg tegyék meg. Képzeljék el őt, ami egyetlen és megismételhetetlen nemzeti gázszerelőnket, aki arisztokratikus léptekkel a golfmeccs után beül a golfautóba, laza mozdulattal a hátsó ülésre dobja a golftáskáját, majd elégedetten távozik. Ugye nem könnyű, pedig itt tartunk.
Esti gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó
részt. Felfüggesztették mentelmi jogát.
Erdőtűztó.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtott a lemondását.
Korrupciós botrány.
Balesetet szenvedett.
Aláírták a megállapodást.
Esti gyors, a hírek háttere.
A mai adásban szó lesz arról, mi lehet a következménye, hogy Donald Trump a Kínának beígért 10%-os büntetővám további emelését is kiáltásba helyezte. Beszélünk arról, hogy Tarlós István főpolgármester az elektronikus jegyrendszer bevezetéséről azt nyilatkozta, a reptéri buszjáratok után szeptembertől a többi közlekedési eszközön is beindul a rendszer. Szó lesz arról, hogy az MSZP az Európai Bizottsághoz fordult a Magyarországra szállított horvát és szlovén szennyvízi szap miatt, hogy a DK feljelentést tett a Microsoft korrupció gyanús közbeszerzéseinek ügyében, hogy a kormány 1 milliárd forintot ad Orbán gyülekezetének református óvodára, és hogy 50 ezer forintos nyugdíjkiegészítésről döntött az Alkotmánybíróság. De azt sem hagyjuk szó nélkül, hogy gyakornoki programot indít Mészáros Lőrinc alapítványa, egyebek mellett vasúti innováció és precíziós növénytermesztés területén támogatnák a fiatalokat. Kezdünk!
Esti gyors, a hírek háttere.
Újhely István, az MSZP európai parlamenti képviselője az Európai Bizottsághoz fordult a Magyarországra szállított horvát és szlovén szennyvízi szappal kapcsolatban. A környezetvédelemért felelős biztosoktól arra vár választ, hogy az Európai Bizottságnak van-e információja az ügyről, tudnak-e arról, hogy évek óta veszélyes anyagokat szállítanak tagállamok között, és hogy ez összhangban van-e az uniós joggal, illetve az EU biztosította ehhez az ügyletekhez bármilyen forrást. Itt van Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
Halló, hát így vagyunk.
Halló, igen, jó napot kívánok! Csak egy kérdés még gyorsan, hogy ugye ön azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos adatkéréséből önnek kiderült, hogy az engedélyeket a szennyvízita behozatalára a környezetvédelmi feladatokat ellátó hatóság, ami egész konkrétan a Pest megyei kormányhivatal ezeket kiadta. Tehát önöknek akkor van erről információja?
Így van, és egyébként a Klubrádió egyik reggeli műsorához meg is küldtem Dési János kollégájuknak ennek a fotóját, ezeknek a dokumentumoknak a fotóját, olyannyira, hogy itt több évre visszamenőleg adtak ki engedélyt szállításra. Ezen túlmenően pedig a horvát környezetvédelmi és energetikai minisztériumtól is közadat kérelemmel megszereztem néhány információt, ebből aztán összeállt a kép, hogy Horvátországból meglehetősen nagy mennyiségű szennyvíziszapot hoznak Magyarországra. Először csak 52 ezer tonna, 52 millió kilogramm, ugye ezt azért tisztázni kell, hogy mennyi hulladékról van szó, veszélyes hulladékról van szó. A másik, hogy a horvát minisztérium tájékoztatott arról, hogy a múlt évet megelőzően is, mert nekem először csak arról volt tudomásom, hogy a múlt évben hoztak ide, azt megelőző évben is 39 ezer tonnát hoztak, tehát összesen Horvátországból 91 ezer tonna szennyvíziszap érkezett Magyarországra különböző lerakókba. Na most ezen túlmenően, amikor itt kezdtünk interpellálni, vagy írásbeli kérdésben nyújtani a minisztériumhoz, persze mindig leráztak, meg kioktattak bennünket, hogy hát mi ezt nem jól látjuk.
Hát maga Gulyás Gergely is ugye azt mondta, hogy nem adtak ki engedélyt Magyarországon.
Hát először össze-vissza beszéltek, tehát ez kiderült, hogy persze adtak ki engedélyt Magyarországon. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy amikor mi helyszínen jártunk, és megszólítottunk kamionosokat, akkor két dolog derült ki. Az egyik az, hogy ugyan Horvátországból hoznak nagy mennyiségben szennyvíziszapot Fehérvárra, Székesfehérvárra, ami egyébként eredetileg Heves megyébe jött volna, így kerültem én a képe lévén, én Egri vagyok. De aztán itt botrány lett belőle, azóta csak így megjegyzem, hogy ügyészségi nyomozás van a Lőrincibe tervezett, illetve le is rakott illegálisan egy kisebb mennyiségű szennyvíziszapból, de ott olyan lakossági felháborodás volt, hogy hát nyilván kerestek másik helyszínt, mert hogy közben az engedélyeket kiadták. A Pest megyei kormány hivatal pecsétje van rajta, Tarnai Rihárd úr a hivatal vezetője, láttamozva, illetve az ő nevében eljáró főreferens állított ki különböző dokumentumokat. Ezek mind rendelkezésünkre állnak, tehát ők adtak ki engedélyt, ők léptetik be az országba, azt is megnevezték, hogy kizárólag Letenyénél lehet bejönni. Én tegnap előtt éjszaka lent voltam a horvát-magyar határon, hajnalban fotóztunk, filmeztünk, jöttünk több száz kilométeren keresztül a kamionok után, jön a szennyvíziszap, akármit mond a miniszter, a kancellár.
Tehát ön a saját két szemével látta azt, hogy jön a szennyvíz.
Nem, így van, két szememmel láttam, az én orrommal szagoltam, az én telefonommal fényképeztem, az én kamerámmal videóztam, úgyhogy le vannak követve a kamionok, nem állítottak le semmit. Igaz, most már azt mondja Gulyás Gergely, hogy mivel érvényes szerződésük van, én ezt nem vitattam sose, meg az sem, hogy nincs engedélyük, hát mindent kiadtak nekik. Így december 31-éig azt mondta Gulyás Gergely, garantálta jönni fog a trutyi Magyarországra. Hangsúlyozni szeretném, ez Horvátország. És azért időzök csak emellett, mert amikor a kamionokat észrevettük, és ezen látszott egyértelműen, hogy szlovén rendszám van, először azt hittük, hogy a fuvarozó cég szlovén, de a szennyvíziszap az ugye, mint köztudomású, vagy legalábbis a dokumentumokból az derül ki, hogy Zágrából érkezik, a zágrábi szennyvíztisztító üzemből. Na most kérem szépen, Szlovénia úgy került a képbe, hogy megszólítottunk kamionosokat, akik elmondták, hogy ők nem csak hogy szlovén kamionosok, hanem ők Szlovéniából is hozzák a szennyvíziszapot. Innentől kezdve világos volt, hogy ezen a nyomvonalon is haladnunk kellene, vagy kell. Én a napokban várom a közadatigénylést a kormányhivatalból, melyik évben, kinek, milyen jogosítványok mellett adtak szállítási engedélyt, adtak lerakási engedélyt, adtak forgalmazási engedélyt, mert ezek mind-mind más, hogy mondjam, passzusok. Az egyértelműen látszott a kamionokból, hangsúlyozom, én kilométereken, száz kilométeres keresztül követtem őket, rajta van a nemzetközi jelzés, a nagy A betű, amelyik egyértelmű, hogy veszélyes hulladék szállításának a megkülönböztető nemzetközi jelzése.
Még egy dolgot, bocsánat, igen. Csak még egy dolgot mondott még itt ezen a mai sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy ez nagyon nagy üzlet valakinek már, hogy ez az egész ugye azért elég komoly, hát ez milliárdok. Kire gondolt itt konkrétan?
Kérem szépen, itt nem kell nagy varázslónak lenni. Ezeket az engedélyeket két évvel ezelőtt adták ki. Én úgy tudom, hogy 9 éve kormányoznak a fideszesek, 1-2. Van tudomásunk arról, hogy a szlovéniai szennyvíziszap, amit Szlovéniában mind, ami kikerül, tehát hangsúlyozom, minden szennyvíziszap, ami Szlovéniába képződik, az mind Magyarországon landol.
Ezekből a dokumentumokból, amelyeket igyekszünk most már megszerezni, illetve kikövetkeztettünk, hiszen az Eurostat adatait, hogyha valaki tud statisztikát olvasni, ne vegyék nagy képességnek, én elég jól olvasok statisztikát, hogy Szlovénia szennyvíz kibocsátása x millió hektoliter, abból képződik x tízezer tonna szennyvíziszap, és a Magyarországra érkezett mondjuk az előző évben 30 ezer tonna szennyvíziszap. Hangsúlyozom, most Szlovéniáról beszélek.
Igen.
Évekre visszamenően az éves szennyvíziszap termelés Szlovéniába 26 ezer és 30 ezer tonna közé esik. Tehát nem kell matematikusnak lenni, hogy kikövetkeztesse az ember. Szlovéniában évről évre képződő szennyvíziszap az Magyarországon landol. 2012-ben született egy megállapodás Mariborban, ahol a felek elrendezték egymás között, hogy mennyi pénzért szüntetik meg és viszik el Szlovéniából a szennyvíziszapot, és megállapodtak abban, hogy az Magyarországra fog kerülni. Nagyon komoly pénzről van szó. Milliós nagyságrendről van szó euróban.
Korózs Lajosnak, az MSZP országgyűlési képviselőjének köszönöm szépen a beszámolót. Minden jót kívánok, viszontlátásra.
Én is köszönöm, kezét csókolom.
Esti gyors.
Bolt Péter legfőbb ügyész válaszolt Vadai Ágnes parlamenti képviselő írásbeli kérdésére, amely arra irányult, hogy folyik-e nyomozás a Microsoft Hungary korrupciós botrányában. Azt válaszolta a legfőbb ügyészség, hogy megkeresték az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztériumát itt a Microsoft tevékenységével kapcsolatban, korrupciós vagy más bűncselekményeket érintő az amerikai hatóság rendelkezésére álló információkról szóló tájékoztatás érdekében. Itt van Hadházi Ákos független országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye ön is nagyon sok mindent tett itt az ügyben, hogy kiderüljön, hogy végül is milyen erőlelépés lehet az ügyben. Az, hogy most az ügyészség lépett, azt azért pozitívumként is lehet talán értelmezni már az eddigi álláspontjához képest.
Hát kénytelen vele, ugye alapvetően azért ez sem, erre sem lenne szükség, hiszen már régen nyomozhatna, volt ebben az
ügyben. Na ugyan, csak ugye eddig nem nyomozott, azért is mondtam, mert ugye eddig erre várt, hogy majd, vagy ezt kommunikált, hogy egyszer majd megkeresi az igazságügyi minisztériumot Amerikában.
Igen, most sem nyomoz. Ugye nekem egy másik ilyen kommunikációs séma van még előttem, a kormány itt a héten, mint Kósa Lajos, mint pedig a Gulyás Gergely, azt nyilatkozták, amikor megkérdezték erről az ügyről, hogy hát őnekik semmi tudomásuk nincsen ilyen történetről, holott semmi más nem kéne tenniük, mint az interneten elolvasni az amerikai igazságügyi minisztérium jelentését, amit ugye igazságügyi minisztérium és az alátartozó FBI nyomozás alapján tettek. Ezekben nagyon részletesen, nagyon komoly dolgokat leírnak. Igaz, hogy ebben a jelentésben nem volt anonimizálva volt, és nem nevezték meg a rendőrfőkapitányságot és a NIS ZRT-t, azonban ez a szerződések adataiból kikövetkezhető, illetve a tegnapi nap híre, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, igen, az meg is nevezte az országos rendőrfőkapitányságot.
Sőt,
adóhatóságot.
Így van, az adóhatóságot, igen, az ORFK-t is, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet is, tehát három intézményt, igen, is megjelmeztek.
Azt hogy mondjam, azt tudni kell, hogy ők példák, tehát nem csak ezek a intézmények vettek részt ebben a egészen nyilvánvalóan korrupt szoftverbeszerzésben, és ezek a jelentések, ezek nagyon fontos szó, hogy korrupciós sémáról, korrupciós mintáról beszélnek, és ezeknek csak példáiként nevezik meg ezeket a szervezeteket. Hát persze nagyon bizarr, hogy a Országos Rendőrfőkapitányságban, illetve a belügyminisztérium szerve a NIS ZRT legyen benne, de nagyon fontos példák, és nagyon részletesen, napra pontosan idéznek e-maileket, idéznek beszélgetéseket, sőt a tőzsdefelügyeletnek a jelentésében van egy nagyon érdekes momentum, amikor a magyar kormány kéri meg a Microsoftot, hogy hát kellene még egy közvetítő, és hát mondják, hogy rendben van, akkor van még egy közvetítő. Tehát nagyon közvetlenül, nagyon simán, olajozottan mentek ezek a korrupciós ügyek.
Mi lehet ön szerint most a következő lépés? Azért kérdezem, mert ugye Polt Péter indoklása szerint azért volt szükség a hivatalos információ kérése, mert hogy az ügyészség csak hivatalos tudomásszerzés alapján rendelhet el nyomozást, és ahogy ön is mondja, úgymond hivatalos iratok már régóta rendelkezésre állnak, ehhez képest most ez az indoklás.
Hát nem tudom, hogy milyen gyors a posta fordult az amerikai igazságminisztériummal. Minden esetre én is teszek egy feljelentést, az ügyvédek írják, azt ígérték, hétfőn már el tudom küldeni, amelyikben sokkal gyorsabban meg fogja kapni azt a linket a Port Péter. Küldtem egy nyílt levelet, vagy írtam egy nyílt levelet Kósa Lajosnak, és hát olvassák el az amerikai igazságügyminisztérium honlapján. Még egyszer mondom, napra pontosan megvan, mikor történtek a megbeszélések, jóval a közbeszerzés előtt már lebeszélték a kormánnyal, hogy mennyiért fogják megkapni a Microsofttól ezeket a szoftvereket, illetve a közvetítők mennyiért fogják, és benne vannak azok a vallomások is, ami alapján a Microsoft magyarországi képviselői bevallják, hogy ezeket a pénzeket kormányzati szereplőknek adták, mint kenő pénzek. Úgyhogy ezeket el kell olvasni, és akkor nyugodtan dolgozhat Polt Péter. Nagyon fontos, hogy Európai Uniós támogatásokat loptak itt el, hiszen ezeket a szoftvereknek a jó részét Európai Uniós programokból vásároltak.
Van erről esetleg bármilyen sejt is, hogy mekkora összegek mozoghattak itt?
Hát sok milliárd forintról van szó, ez egy 45 milliárd forintos keretszerződés volt, ez egy nagyon jól bevett trükk a kormány részéről, amikor először egy keret közbeszerzést csinálnak, majd amikor konkrétan valamit megvásárolnak, az már nem a klasszikus közbeszerzés, az ennek a jelentősége, hogy sokkal nehezebben vehető észre a nyilvános adatbázisokban. Itt már csak azokat a cégeket hívtak meg, akiket először akár évekkel ezelőtt kiválasztottak. 45 milliárdos keretközbeszerzésről van szó, ez az egyik támpont. Az a másik támpont, hogy csak az a két példa, amit a FBI-nak a nyomozása végén hoztak, csak az a két példa 650 millió forint lopott pénzről beszél, és még egyszer mondom, konkrétan kimondja, hogy ezek a pénzek, ezek kormányzati szereplőkhöz mentek kenőpénz.
És egyébként kormányzati szereplőket is említenek konkrétan? Tehát konkrét hát személyeket konkrétan, is, vagy egyelőre, hogy...
A miniszterelnököt konkrétan megemlítik, tehát azt mondja, az egyik e-mail, egy ilyen elfogott e-mail, hogy erről egészen magas szinten tudnak erről a bizniszről, és hogy még a magyar miniszterelnök is tud róla. Hát ezt nyomozza ki a magyar ügyészség, hogy akkor ez igaz-e vagy sem. De még egyszer mondom, e-mailben ezt írta a magyar Microsoft leányvállalat, ezt írta a amerikai anyavállalatnak.
Hát akkor most az, amit a legjobban reménykedhetünk abban, hogy akkor tényleg történik majd valami az ügyben, és...
Igen,
és...
Ez attól függ, hogy Európa mennyire komolyan vizsgálja ezt az ügyet, ettől nagyon sok minden...
Már mit ért ez alatt, hogy mennyire komolyan vizsgálja az ügyet?
Európai szinten rengeteg tény már ott áll, az európai politikusok asztalán, illetve az európai adminisztráció asztalán a magyar korrupcióról. Ez egy újabb, nagyon-nagyon kivizsgált ügy. Az a kérdés, hogy ez mennyire lesz elég arra, hogy elveszítse a politikai védelmét a Fidesz kormány, és rájöjjön Európa arra, hogy ezeket a pénzeket nem szabad ilyen módon tovább küldeni, csak abban az esetben, hogyha csatlakozunk az Európai Uniós ügyészséghez, nagyon sok múlik ezen.
Tehát akkor ez még így várat magára, ez a kérdés.
Nem biztos, hogy olyan sokat. Ahogy most látjuk, nem biztos, hogy olyan sokat.
Hadházi Ákos független országgyűlési képviselőnek köszönöm szépen, szép estét, viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönöm.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
A csúcs találkozó
részt. Felfüggesztették mentelmi
jogát.
Terrortámadásnak minősítették.
Benyújtott a lemondását.
Korrupciós
botrány. Baleset szemben.
Aláírták a megállapodást.
Esti Gyors, a hírek háttere.
A magyar közlönyben jelent meg, hogy a kormány támogatja a svábhegyi református egyház közösségnek a svábhegyi református óvoda és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények megvalósítására irányuló szándékát. Ezért Orbán Viktor felszólította Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy 2020-ban gondoskodjon közel 1 milliárd forint támogatásról. Itt van Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az ugye hozzátartozik még, hogy itt a svábhegyi református egyház közösség Orbán Viktornak a gyülekezete, és azt kérdezném, hogy mennyire jellemző, hogy mondjuk egy ekkora összeg, itt 1 milliárd forintról van szó, 1 milliárd forint támogatás kerül mondjuk egy óvoda, vagy egy kapcsolódó létesítményeknek a megvalósítására.
Hát itt nyilván azt a pontosítást is meg kell tenni, hogy a ez nem a telek ára, tehát nem ebből valósul meg a telek, és ez az egyházközség ilyen beruházás címén kapott már telekre is, vagy kisajátított telket kapott meg, és azt sem tudjuk, hogy egyébként az egyházközséget milyen mértékig támogatja a kormány, hogy Orbán Viktor mennyit dob be a persejbe, az természetesen az ő magánügye, de hogy mennyit dob be ennek az egyházközségnek a persejébe a költségvetésből, az már nem az ő magánügye. Ezzel szemben azt kell mondani, hogy az egész egyházi jogalkotás és az egyházak kezelése erről szól, hogy ki az, akit Orbán Viktor egyháznak akar tekinteni, ki az, akit nem, ki az, akinek ő ad pénzt azon túl is, ami a normatíva, illetve a kiegészítő támogatás, és ki az, akinek nem adja ezt meg ugyanazért a munkáért. És itt most nem egyszerűen csak arról van szó, hogy én magam is egy olyan intézményhálózatot tartok fel benn szegény gyerekek számára, óvodások számára, nekünk is 10 óvodánk van, ahol nagyon-nagyon szegény gyerekek vannak köztük a Hajléktalan Óvoda néven elhíresült kis intézményünk, amelynek annyi bevétele sincs, hogy az óvónőknek a bérét ki lehessen fizetni, és soha nem álmodhatnak ezekről a cukros ételekről, amiket Orbán Viktor a saját nevében és a saját döntése alapján ő utasítja a pénzügyminisztert, hogy ezt tegye meg. Tehát az egész országgal és annak költségvetésével úgy bánik, mintha ő egy király lenne, és itt minden az övé volna, és ő egy személyben eldöntheti, illetve hát a bábjain keresztül, akiket most esetleg lehet parlamenti képviselőknek is nevezni, és ha valaki azt mondaná, hogy ez ugyanígy ment az ő kormányváltása előtt is, annak azt kell mondanom, hogy ez egyáltalán nem ment ugyanígy. Mondjuk én például olyan intézményeket kaptam meg, a főiskolánk, az említett Hajléktalan Óvoda, a kórházunk, a templomon Békásmegyeren, az egy aktív szemétdom volt eredetileg, a főiskola épület egy kiégett húsüzem. Tehát nem volt szó soha erről, de én ezt tartom normálisnak, hogy az ember nagy erőfeszítésekkel teremtse meg azokat a körülményeket, amelyek tisztességesek, emberhez méltóak, valahogy úgy, ahogy az ígéret földjén és Isten népe megkapott egy vízben szegény, ásványi kincs nélküli kopár vidéket, és azt paradicsommá tette, szeretett sok munka, önfeláldozás és odaadás révén. Tehát azok a gyerekek, akik így nőnek fel, és az a gyülekezet, amely ilyen légkörben nő fel, hogy ha az ő kedvenc gyülekezeti hívük, vagy presbiterük, mert valószínűleg Orbán Viktor presbiter is ott ebben a gyülekezetben, egyet fütyent, akkor nekik van 1 milliárd forintjuk valamire, amire másoknak ennek a század része sincs, noha nagyon-nagyon nagy szükség lenne támogatásra, illetve arra, hogy jogszabály határozza meg, hogy ki milyen mértékig juthat hozzá, akár pályázat révén is bizonyos összegekhez. Na most mi például,
bocsánat,
mondom, hogy pályázatokhoz se juthatunk hozzá, mert ki vagyunk zárva a pályázati lehetőség. Ezt is Orbán Viktor egyedül dönti el.
Köszönöm szépen Iványi Gábornak, Magyarország Evangéliumi Testvérközösség vezetőjének. Köszönöm szépen. Minden jót, viszontlátásra.
Esti Gyors, a hírek háttere.
50 ezres nyugdíjkiegészítésről döntött a kormány, mert hogy nyugdíjas szülők mostantól könnyebben juthatnak hozzához a havi 50 ezer forintos nyugdíjpótló támogatáshoz, amelyet a szociális törvény módosításával tavaly januártól vezetett be az országgyűlés. Itt van Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogyan értékelik ezt a döntést? Ugye nagyon elhúzódott itt az alkotmánybíróságig kellett menni, mert nagyon sok húzós esetet lehetett hallani ugye ezzel kapcsolatban, már mint a tartós ápolás végzők az időskori támogatásának a szabályozás. Ugye 2017 óta húzódott ez az ügy.
Mindenekelőtt az rendkívül jó dolog, hogy sikerült elérni azt, hogy a tartós ápolást végzők időskori támogatást kapjanak, hiszen gondoljunk bele, itt arról van szó, hogy vannak szülők, akik hosszú éveken keresztül, sőt hosszú évtizedeken keresztül ápolták a beteg fogyatékos gyereküket, és hát sejthetjük, hogyha valaki ilyen feladatot lát el a saját háztartásában, akkor neki nincsen lehetősége arra, hogy közben munkaviszonyt is létesítsen. Ezeknek az embereknek a nyugdíja rendkívül alacsony. Tehát éppen ezért, amikor 2017 végén megszületett ez a jogszabály, akkor ez egy nagyon dicséretes dolog. Csak hogy úgy tűnik, hogy ezt a jogszabályt rendkívüli gyorsasággal fogalmazták meg, és nagyon sok olyan szülő, aki a háztartásában beteg gyereket ápolt hosszú éveken keresztül, nem jutott hozzá ehhez az 50 ezer forintos kiegészítéshez, mert olyan feltételeket szabtak meg, amely feltételeket nem tették lehetővé. Nagyon szűken fogalmazták meg, hogy mivel lehet bizonyítani azt, hogy ő a saját háztartásában 2 évtizeden keresztül legalább beteg gyereket ápolt. És most tulajdonképpen részben a perek nyomán, részben pedig köszönhetően annak, hogy bírók is fordultak az Alkotmánybírósághoz, megszületett egy döntés, aminek azért az a pikantériája, hogy a jogszabályt tulajdonképpen jogértelmezés útján kiavította az Alkotmánybíróság.
Így van, tehát hogy tulajdonképpen módosították ezt, igen.
Tágabban fogalmazták meg, tehát hogyha vannak olyan szülők, akiknek elutasították a kérelmüket, nekik érdemes újra kezdeményezniük a megállapítást, és most már többféle módon kicsikét élethez igazítottan tudják bizonyítani.
Akkor hagyd kérdezem, hogy azt hogy lehet például, mert ugye sokáig az idő, ez a bizonyos hosszú idő okozott problémát, hogy ezt most sikerült ezt a problémát megoldani, hiszen a bíróság nem ítélheti meg ugye bemondás alapján, hogy hány évig tartott
ez. Két nagyon fontos dolog történt. Tehát korábban azt mondták, hogy ezt úgy lehet bizonyítani, hogy bemutatja azt, hogy bizonyos szociális és családügyi támogatásokhoz, ellátásokhoz is hozzájutott. De ha egy szülő nem igényelte ezeket a szociális és családügyi támogatásokat, nem vett igénybe különböző szociális szolgáltatásokat, akkor ő ezt nem tudta bizonyítani. Most azonban sokkal többféle módon lehet bizonyítani, orvosi igazolás mutathat, lakcímkártyát, a nyugdíjigazgatóság kimutatását veheti igénybe. És van még egy nagyon lényeges dolog, egy újdonság. Tudnélik, voltak olyan emberek, vagy vannak közöttük olyan idős emberek, nyugdíjasok, akik nem egy, hanem 2 beteg gyereket, 2 fogyatékos gyereket ápoltak, gondoztak a családjukban, és lehet, hogy az egyiket 12 évig, lehet, hogy a másikat 10 éven keresztül, csak hogy nem egy gyereket ápoltak 20 éven keresztül, hanem 2-t 22 éven keresztül, és ez nem számított, akármennyire furcsa, és most lehetővé teszi a jogszabály azt is, hogy jogosult legyen az, aki a tartós ápolást végezte, és akinek 2 súlyosan beteg gyermekét összesen 20 évig látta el. Tehát ez egy nagyon komoly lehetőség.
Tehát akkor ebből a szempontból mindenképpen ez egy pozitív változás. És reméljük, hogy akkor picit alkalmazkodik jobban az élethez.
Valósághoz.
A valósághoz. Hegyesini Orsós Évának, Életet az Éveknek Országos Szövetség elnökének köszönöm szépen. Minden jót, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Esti Gyors.
A főpolgármester egy interjúban az elektronikus jegyrendszer bevezetésében kapcsolatban azt mondta, hogy idézem, volt hangoskodás ez ügyben, de mindenféle jóslatokkal szemben a reptéri buszjáratokon már de facto üzemel a pilot projekt, szeptembertől pedig a többi közlekedési eszközön is beindul a rendszer. Itt van Király Dávid, a Republikon Intézet várospolitikai szakértője, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön szerint mennyire lehet komolyan venni ezt a kijelentést? Szóval van-e reális esélye, hogy most már tényleg bevezetésre kerülhet az elektronikus jegyrendszer, vagy inkább csak ennek inkább ilyen politikai üzenete van itt most a kampányban?
Nagyon fontos tisztázni a beszélgetés lehető legelején, hogy itt nem az elektronikus jegyrendszerről van szó, amiről Tarlós István beszél.
Pedig ő így fogalmazott egész konkrétan.
Így van, ő így fogalmazott, de ez nem így van. Ő a mobiljegyről beszél, amelynek a pilot projektje a reptéri buszokon elindult, és a tervek szerint ősztől majd elindul a a többi járaton is, de a klasszikus elektronikus jegyrendszer, amiről mi beszélni szoktunk, ami az időalapú utazást jelenti, a kártyás beléptető kapukat jelenti, ez gyakorlatilag a Holdban van. Tehát itt arról a mobil jegyről beszélünk, talán sokan emlékezhetnek rá, amelyet 2017-ben a vizes világbajnokság idején botrányos körülmények között bukott be a BKK. Ugye ekkor volt az, amikor mindenféle tesztelés nélkül néhány hónapnyi fejlesztés után elindították gyakorlatilag vakon ezt a rendszert, majd nagyon hamar, tehát gyakorlatilag néhány órán belül kiderült, hogy használhatatlan. Ez volt az az ügy, amikor egy 18 éves gimnazista hívta fel a BKK figyelmét arra, hogy a rendszer használhatatlan, majd másnap reggel megjelent nála a terrorelhárítás. Tehát ez a rendszer az, amelynek a pilot projektje 2 éves késéssel most elindult, és amely ősztől egy nagyobb fokozatba fog kapcsolni. De az elektronikus jegyrendszer az nem ez, az elektronikus jegyrendszer az, ami tavaly ősszel a főváros vezetése meg a BKK a saját bevallásaik szerint is bebukott.
Tehát akkor itt Tarlós István keverte össze a szezont a fazonnal, vagy mire lehet ezt tulajdonítani? Azért is idéztem én is pontosan szó szerint, amit mondott.
Hát fogalmazhatunk úgy is, hogy Tarlós István összekeverte a szezont a fazonnal, ami ugye azért is vicces, mert itt van előttem az az interjú, amelyben ezek a mondatok elhangzottak, és ennek az interjúnak az a címe, hogy blöffölésből nem lehet megélni. Pedig amit most Tarlós István ezzel kapcsolatban csinál, az blöff. Az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatban jelenleg egy rendőrségi nyomozás van folyamatban, amelyek az ügyében egyébként a feljelentést maga a városvezetés tette, az a városvezetés, amelyik hevesen tagadja, hogy elbukott volna ebben a projektben körülbelül 10-11 milliárd forintot, holott ennyi pénz már elment egy olyan rendszerre, amiből egyelőre mi semmit sem láthattunk. Maga a városvezetés tett rendőrségi feljelentést, majd néhány hónappal később egy teljesen, tulajdonképpen egy teljesen más rendszerrel elindulva azt mondja, hogy tulajdonképpen ez sinem van. Hát ez nem így van.
Akkor reméljük, hogy előbb-utóbb tisztázódik a kérdés. Király Dávidnak, a Republikon Intézet várospolitikai szakértőjének köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Esti gyors, a hírek háttere.
Donald Trump amerikai elnök a Kínának beígért 10%-os büntetővám további emelését is kilátásba helyezte. Miután bejelentette ezt a bizonyos 10%-os vámtaripa bevezetését, $300 milliárd értékű kínai árura szeptember 1-jéről azt is elmondta, hogy ez akár 25%-osra is emelkedhet, amennyiben az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások érdemben nem haladnának. Trump szerint a kínai elnök ugyan meg akar állapodni, de azt mondta, idéz, hogy őszintén szólva nem elég gyors. Itt van Inotai András, az MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdaság Intézetének kutató professzora. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És azt is tegyük hozzá még a történethez, hogy Kína is reagált, ugye azt mondta, hogy kénytelen lesz ellenlépéseket tenni abban az esetben, ha az Egyesült Államok ragaszkodik az újabb pótvámok bevezetéséhez, ezt a kínai külügyi szóvivő mondta. Szóval hogyan kell értelmezni most ezt a szituációt? Tényleg egymásnak megy a két hatalom, vagy inkább ilyen kommunikációs csatáról van szó?
Én nem vagyok Trump elnök helyében, de azért egy néhány dolgot megtanultam volna. Ugye Trump bevezetett egy 25%-os vámot már bizonyos $200 milliárd kínai importra tavaly, most a másik 300 milliárdra akarja a 10%-ot. Na most a 21. században importvámokkal egy országot nem lehet versenyképessé tenni. Ez Friedrich Liszt Németországban 150 évvel ezelőtt megpróbálta és sikerült, de akkor nem voltak összekapcsolva ezek az országok a világban. Ma össze vannak kapcsolva vállalatokkal, kereskedelemmel, szolgáltatással és a többi. Ennek a következő, amit a Trump tavaly megcsinált, annak a következménye az volt, hogy 2018-ban az amerikai-kínai kereskedelemben rekord kínai többlet született. Minden ilyen intézkedés ellenére. Na most ennek vannak amerikai hatásai, és vannak világgazdasági hatásai. Az amerikai hatás az, hogy a kínai termékek általában olcsóbbak, mint az amerikaiak, zárójelben, hogy egyáltalán van helyettesíthető amerikai termék. mert azok már ugye kikoptak, mert elvesztették a versenyképességüket, az amerikai tőke elment külföldre, és a többi, és a többi. Na most, ha emeli a vámokat, akkor ezek a termékek, ezeknek a terméknek az ára megnő. Ezeket a termékeket pedig általában a szegényebb amerikaiak vásárolják, vagyis azok, akik túlnyomó részt a globalizáció veszteseinek kézik magukat, és Trumpot hatalomra juttatták. Nem tudom ennek mi lesz a következménye, Amerika lassan érik, de majd meglátjuk. A másik, hát vannak amerikai vállalatok, amelyek kínai importtal dolgoznak, és így tudnak versenyképesek maradni. Ha ezekre a termékekre is érvényes a Trump-féle vám, akkor ezek az amerikai vállalatok hát kevésbé lesznek versenyképesek. Nagyon sok amerikai szolgáltatásban kínai termékeket használnak már, mert ugyanolyan technológiát képviselnek, csak sokkal olcsóbban. Ha ezeknek az ára megdrágul, akkor az amerikai szolgáltatásoknak az ára tovább meg fog drágulni.
Az előbb beszéltünk itt arról, hogy ki hogyan blöfföl vagy nem blöfföl. Most ismerve az elég sokféle nyilatkozatot szokott tenni Donald Trump. Szóval ilyen súlyos ügyekben mit gondol, hogy mennyire lehet blöfnek tekinteni, vagy inkább ilyen kommunikációs üzenetnek ezeket a mondatokat, vagy mennyire gondolhatja ezt tényleg komolyan?
Én nem vagyok pszichológus, nem tudom megmondani, de amit ő eddig az előző elnöksége eddig idejében csinált, annak a túlnyomó többsége a pszichológiai kategóriába tartozik, bocsánat. Az, hogy ő ennek ellenére még mindig egy amerikai többséget tud, valamilyen többséget tud maga mögött, az meg egy társadalmi pszichológiai probléma, úgyhogy ezzel más kell megkérdezni. De az biztos, hogy az ilyen blöfföknek, erről ugye ma elhangzott az, hogy a Kínával szemben bevezetem a vámokat, de az észak-koreai rakéta kísérletek azok kiválóan beleillenek az ő vizébe, mert ott van a nagy barát. Na most erre nincs kommentár, bocsánat. De a világgazdasági veszélyei, azok rendkívül nagyok. Na most a Trump ugye azt mondta, hogy ő bevezeti ezeket a vámokat, és itt abszolút nem érdekli az, hogy ennek mi a hatása.
Igen, azt mondta, hogy nem foglalkozik ezzel.
Meg milyen esetleges kínai válaszlépések lehetnek. Na most ilyen felelőtlenséget egy andorrai miniszterelnök nem engedhet meg magának, bocsánat. Egy amerikai, amely ország a világ leggazdagabb, és máig is a legnagyobb, és katonailag is a meghatározó országa. Ezt, ha az ember végig gondolja, hát 7,5 milliárd embernek a, hogy mondjam, leszidegázása. Na most a világgazdasággal, mert én gazdasági témákkal foglalkozom, hadd mondjak három dolgot. Egy, ha a protekcionizmus elharapódzik, akkor annak nagyon komoly gazdasági veszteségei lesznek. Az Európai Unió nem véletlenül csinálja a különböző kereskedelmi egyezményeket. Nem véletlen, hogy Kína beszállt a szabad kereskedelem általa értelmezett, de azért hozzáképes nagyon szabad kereskedelemnek a hívei közé. Mert Amerikával szemben valahol fenn kell tartani a világkereskedelemnek a viszonylagos szabadságát. Egy. Kettő. Ez egy olyan időszakban történik, amikor az egész világgazdaság, az európai is egyébként lejtmenetben van. Vége a 10 éves tulajdonképpen megszakítás nélküli konjunktúrának. Nem arról van szó, hogy hatalmas recesszió következhet be, de ha a kereskedelem összeomlik, akkor igenis nagy a valószínűsége annak, hogy itt nagyon komoly gazdasági problémák jönnek, hiszen minden országnak, Magyarország esetében a GDP, a magyar társadalmi termék többi 80%-a kerül exportra. Ha ebben problémák vannak, Németország esetében is 45, akkor itt nagyon komoly belső gazdasági problémák jönnek elő, és erre senki nincsen felkészülve, és erre nem is lehet semmiféle gazdasági tervet kidolgozni. A harmadik pedig az, hogy mi lesz a dollárral. Hát a dollár már is reagált a Trump-féle bejelentésre, azonnal csökkent az árfolyama. És a dollár a kulcsvaluta. Na most mi van akkor, hogyha ez a kulcsvaluta egyszer csak összeomlik? És valaki azt mondja, hogy ez nem fordulhat elő, láttunk már olyan dolgokat, hogy minden előfordulhat. Tehát itt ez játék a tűzzel.
Én ott a András professzor úrnak köszönöm szépen. Minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Esti Gyors.
Gyakornoki programot indít Mészáros Lőrinc alapítványa. Egész konkrétan az áll benne, hogy kivételes karrierépítési lehetőséget kínál a pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak és pályakezdő diplomásoknak a Mészáros csoport. Szeptemberi tanévkezdéssel induló Talentis gyakornoki program részvevői stratégiai fontosságú ágazatokban szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat tanulmányaik során. Itt van Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke. Jó napot kívánok!
Estét, sziasztok!
Nem akar esetleg akkor jelentkezni. Igaz, hogy nem középiskolás vagy pályakezdő diplomás, de azért lehet, hogy megpróbálkozhatna.
Hát igen, gondolkodok rajta, de azért az fontos szerintem, hogy most már akkor érthetjük, hogy igazából miért is szűnik meg az OK és képzés, és hát akkor úgy tűnik, hogy akkor lassan Mészáros ura többi terület mellett az oktatást is átveszi az országban. Egyébként el kell mondjam, hogy igazából ő lenyúlta az ötletünket, mert már egy éve működik a Kétfarkú Kutyafő Népfőiskola, ahol egyébként volt oligarcha képzésünk is, ahol akár képesített pénzmosónak, vagy okleveles cégháló szövővé lehetett tanulni. De egyébként az egész valamilyen szinten el kell, hogy mondjam, átverés, mi jobban utána jártunk a dolognak. Itt mindenféle szakterületek ugye fel vannak sorolva.
Igen, hogy sorolja, bocsánat, hogy szállva vágtam. Van dizájn, vasúti innováció és precíziós növénytermesztés például.
Igen, de ez csak a felszín, ez csak a látszat. Igazából az történik, hogy mindenkit gázszerelővé fognak képezni, ugyanis ez így egy egyértelmű út Magyarországon, ahhoz, hogy az ember nagyon sikeres és nagyon gazdag legyen. Ugye ez egy bevált recept, ehhez nem kell sok minden, egy Mészáros alapítvány, Mészáros ösztöndi, maga a Mészáros terv.
Ez valamennyi pénz is kell hozzá, talán.
Hát valószínűleg ez már adtunk eleget ehhez akarva akaratlanul.
Hagy idézek még akkor egyébként ebből a lehetőségből, mert hogy ahhoz, hogy a tudás kamatozzon, a tehetség kibontakozzon és a szorgalom megmutatkozzon, lehetőség kell. Biztosítottuk az anyagi segítséget, üzleti világ inspiráló egyéniségeinek megismerését. Itt kíváncsi lennék, hogy kire lehet gondolni. Aztán itt van a kapcsolatépítés lehetősége, úgyhogy azért ezt érdemes mégiscsak megfontolni talán.
Igen, de azért szeretném jelezni, hogy amiket felsoroltak, vagy ön is felsorolt korábban területek, azokkal mi is foglalkozunk, tehát nyugodtan lehet a kutyapártól is jönni gyakornoknak passzivistaként. A design ugye az egyértelmű, a vasúti innovációnál mondjuk mondhatnám, hogy sikerült a Rákos rendezői vasútállomásnál a bicikliutat megépítenünk, ugye egy szóba jött a precíziós növénytermesztés, hát mi évek óta foglalkozunk egy kertészkedéssel, úgyhogy várjuk mi is a gyakornokokat szeretettem.
Ahogy akkor itt egy versenyhelyzet fog kialakulni a piacon az önök és a Mészáros gyakornoki program között, ha jól értem. Tehát próbálják elszipkálni
azokat. Igen, ez egy tisztességes verseny, ahol ugye egyenlő feltételekkel indulunk, úgyhogy hát szerintem esélyesek vagyunk, hogy inkább hozzánk jönnek az
emberek. Miért lennének esélyesebbek itt? Épp most soroltam fel, hogy mi minden van. Nem is, bár simán sorolhatnám még, hogy mi egyéb lehetőség van még.
Egy politikusnak mindig muszáj azt mondani, hogy ő a jobb, és mindenben ő a frankóbb, úgyhogy sajnos kénytelen vagyok én is itt tenni.
Ja, hogy ennyi, és akkor itt...
Remélem megértik arra, hogy kénytelen vagyok így nyilatkozni, hogy mindenben mi vagyunk a legjobbak, ugye különben, hát hogy nyernénk meg a választást.
Oké, akkor még egy kérdés, hogy a diákoknak mit nyújt még például a 2016-ban létrehozott magánalapítvány 3 éves működés alatt 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott alcsútdobozi, felcsúti, kajászói, tabajdi, váli és vértes acsai diákoknak. Tehát önök ilyesmit nem tudom, hogy tudnak-e nyújtani.
Hát hatalmú nyilván mi is szeretnénk. Ez nagyon fontos, hogy a társadalom minden rétegét le tudja fizetni a politika, és ezáltal a lehetséges szavazatokat ugye onnan megszerezze. Ez minden pénzt megér, és hát igen, a gyerekeknek kell kezdeni szerintem is.
Kovács Gergőnek, a Kétfarkú Kutyapárt elnökének köszönöm szépen. Szép estét,
köszönöm, viszont hallásra. Köszönöm, én is minden jót. Viszont.
Az Esti Gyors pedig ezzel véget ért, és hagyja el önöknek a holnapi hetes stúdiót, mert hogy természetesen, hogy minden héten szombaton 3 órától most is lesz hetes stúdió, és Galavics Patrik készített egy hosszabb interjút például Claire Humphreys-zal, a Corvinus Egyetem múlt heti diplomaosztóján, aki a végzősök nevében, hát finoman szólva is kritikus beszéddel búcsúzott az intézménytől. Nagyon érdekes interjú, mindenképpen hallgassák, ha tudják. Dési János lesz a műsorvezető, tehát holnap 3 órától hetes stúdió. A mai Esti Gyors pedig már a véget ért. A műsor elkészítésében Kovacsics Zsuzsa segített, a technikus Burger Lajos volt. Zsidai Péter szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnest hallották.
Esti Gyors. A Klubrádió hírháttérműsorát hallották.